Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége dr. Csókai András idegsebész. Számos orvosi innováció fűződik a nevéhez. 2019-ben ő vezette a bangladesi sziámékrek szétválasztásának idegsebészeti munkáját. A nemzetközi elismertségen túl pedig 5 gyermek édesapja, Budapest díszpolgára, Prima Primissima díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének birtokosa. Én Papp Ferenc vagyok, köszönjük szépen Csókai Andrásnak, hogy elfogadta a felkérésünket.
Én köszönöm szépen, fiatalokkal mindig jó együtt lenni és beszélgetni.
A 777 keresztény hírportál kiadásában tavaly jelent meg egy majdnem 200 oldalas interjú kötete Istennel a műtőben címmel. Ez hosszú közös munkáredménye Marti Zoltánnal, a 777 alapítójával és főszerkesztőjével. Miért vállalta el, hogy ilyen mélyen bemutassák az életét?
Azért, mert 22 év és pár hónappal ezelőtt egy nagy változás történt bennem. Azelőtt is hívő ember voltam, mondjuk így, de olyan nagyon-nagyon felszínes. Abban az a fajta hívő ember voltam, aki azt mondja, hogy igen, uram, te ott vagy valahol a felhők mögött, de hagyjad, majd én csinálom itt a dolgaimat, ehhez én jobban értek. Ez aztán kátyúba vitte az életemet a szószoros, szószoros értelmébe, akár magánéletileg, akár a szakmai életemet is, semmit. Hiába végeztem én két egyetemet, nem volt semmiféle innovatív ötletem, kreativitás nélkül végeztem az orvosi munkámat, ez nem jó. És akkor egy nagy változás történt, találkoztam az Úr Jézussal. Ennyi, egy misztikus tapasztalat formájába. Előtte már bűnbánatot gyakoroltam, és megnyílt a szívem, hogy visszatérjek a gyermekkoromnak a tiszta lelkű hitébe, és ez megváltoztatta az életemet. De ezzel együtt kaptam egy feladatot, ami benne foglaltatik az evangéliumban. Aki megval engem az emberek előtt, azt én is megvallom a mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem, és akkor tudjuk a folytatás. Aztán Pál apostol mond egy olyat, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ez is szerintem egy nagyon szép mondat, ez egy kicsit olyan fenyegetően hangzik. Tehát a kereszténység az úgy nem egy csak úgy, nem is vallás különben, hanem maga út, igazság, élet, de kötelességünk az arra, hogy azt, amire az Úr Jézus kér minket, azt kövessük. És engem arra hívott, hogy tegyek tanúságot a saját életemmel kapcsolatban, hogy mi volt az a kátyú, amiben belejutottam, és onnan az imádság, és mondjuk így a megtérés, de ezzel vigyázni kell ezzel a szóval, hogy megtérés, mert életed végéig tart. A megtérés az, hogy elindulok egy úton, ahol az a célom, hogy Krisztust kövessem valahogy a magam esetlen emberi módján. Tehát kaptam erre egy hívást, hogy erről tanúságot tegyek. Ezért, hogyha ugye megkért a Zoli erre, hát akkor nincs más, el kell mondanom. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.
Hogyan zajlottak ezek a beszélgetések?
Hát eljött egy, talán 5 alkalommal, és mindig ő kérdezett, és én meg válaszoltam, és egy jó nagy beszélgetés lett, de azért kettőnk műve ez a könyv, mert ő maximálisan belerakta a saját magát. Különben avval is szembesültem, nem könnyű az embernek beszélni utólag sem a visel dolgairól. Most az egy dolog, hogy a társadalom ezt nem ítéli el. A társadalom az, nem az, hogy nem ítéli el, hanem OEP finanszírozás van mondjuk az abortuszra. Én is volt, hogy biztattam valakit abortuszra. Aztán a társadalom nem ítéli el, hogyha valaki fogja magát, megunja a házasságát, és fogja magát, és elválik, és újrakezdi, idézőjelbe vett a életét, aztán megint újrakezdi. Tehát ezek teljesen bevett dolgok, meg vannak még a jogi alapjai is, ugye? Hát nem, hát én ezt...
Bár azért a statisztikákat nézve kibújik a szög a zsákban.
Igen, hát ezeket bűnnek tartom. Szóval mondjuk ilyen dolgokról beszélek, a szakmai válságokról is, tehát ezeken mit is, bizony az nehéz ezt felidézni, de hát az Zoli kihúzta belőlem, és az, hogy aztán hogy változott meg az életem az Úr Jézus és az imádság által, és hogy vezetett ez a kreativitáshoz, hogy vezetett ez akár innovációkhoz, és végül hogy vezetett ez a sziámi ikrekhez, szétválasztásához. Nemrégiben kérdezték tőlem, hogy na hát most már mindent megcsinál, doktor úr, most mik a tervei? Hát mondom, ugyanaz, mint 22 évvel ezelőtt. Az, hogy keresni azt, hogy merre kapok hívást az úrtól.
Arról írt egy könyvében, hogy ugyan szörnyű a tisztán materiális gondolkodás, de legalább nem képmutató, nem farizeuskodó, és ezért kezelhető. Legrosszabbnak azt tartja, hogyha valaki a maga módján vallásos, hiszen ő kiismerhetetlen. Jóra viszont egyedül az vezet, hogyha mindent úgy fogadunk el, ahogyan az egyház tanítja. Ezt a háromféle állapotot különböztette meg. Melyik kategóriába sorolnám most Magyarországot?
Nagyon különbözőek a látásmódok. Függetlenül attól, hogy te hiszed-e az evangéliumot, hiszed-e a keresztény tanítást, hiszel-e az egyháznak, mindenkibe a lelke mélyén ott él az Úr Jézus. Meg is mondja, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Úgy hívjuk ezt, hogy lelkiismeret. Krisztus homályos hangja. Akkor is, ha te mohamedán vagy, ha hindu vagy, ha materialista vagy, az ugyanúgy a lelkiismeret az a hang. Úgyhogy mindenkinek van lehetősége, akár anonim keresztényként becsületesen és jól és szépen élni. Ez azért megtalálható az emberek között, akkor is, hogyha teljesen más nézeteket vallunk. És ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy Magyarország most hogy áll. Hát azért nem áll sokkal jobban, mint Európa. Talán a régi kelet-európai országokkal együtt mi annyira nem fordultunk el a kereszténységtől, mert nehéz a múltunk, sok hányattatáson ment át az ország, tehát mondhatjuk azt, hogy legalábbis az ország vezetése mégiscsak egy keresztény szellemiségű vezetés. Ennek ellenére rengeteg visszásság van, és vannak adott esetben hibák, felháborító dolgok, de azért az irány, mondjuk így, hogy az Isten, család, nemzet irány azért az megvan. A hajó jó irányba megy, de a hajón belül borzasztó nagy rendetlenséget találni néha a gépházba, meg a vécékbe, vagy akárhol. Valahogy így tudnám ezt érzékeltetni.
Megint egy idézetet olvasok fel. Szegény országnak jobb, ha a vezetői sem kirívóan gazdagok, legyen az elitje is egyszerű, éljék az átlagember életét, és akkor sokan követni fogják őket, együtt fejlődjenek, gazdagodjanak az emberekkel, írja könyvében. A mai Magyarországon mennyire érvényesül ez a követendő cél? Most mondta, hogy többé-kevésbé. Mi lenne ennek a gyakorlati megvalósítása?
Ez nagyon jó. Egyszer egy kongresszuson voltam Amerikában és Floridában, laktam a jezsuita házba, és nagy meglepetésemre egy medence volt ott. És kérdeztem az atyát, hát atya, hogy itt egy medence van? Azt mondja, hogy hát itt nagyon meleg van, itt minden házban van egy medence. Tehát ilyen ez egy mértékadó dolog. Én azt gondolom, hogy Jézus is így élt. Néha ráült a szamár hátra, de ahogy a akkori nép élt, annak megfelelően gyalogjárt, nem lovagolt, ugye? És ez fontos szerintem, mert ezzel példát tudunk mutatni. A mai világunkban természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne legyen valakinek kertes háza, vagy akár nyaralója, mert ez egy bevett dolog. De úgy gondolom, hogy nem szabad kirívóan gazdagságban élni egy vezetőnek. Én szerintem a legfelsőbb szinten ez megvan. Tehát, hogyha végigveszem az államelnök urat, a miniszterelnök urat, az országgyűlés elnökét, én nem látok rajtuk olyan jó, hát az, hogy egy tárgyalásra, ahova el kell menni minden ország miniszterelnökének, és nincs ideje arra, hogy menjen a saját, vagy a vízer járaton, mert közben még más iszonyú fontos dolgot, az nyugodtan elmehet egy, mondjuk így, saját, nem saját repülővel, hanem erre használatos elnöki géppel. Tehát ilyenekbe butaság belekötni, de én úgy gondolom, aztán az, hogy a második, harmadik vonalban hát sajnos vannak visszásságok, ez minden rendszerben megtalálható, vannak bűnök, igen.
A múlt heti podcast adásunkban pont a felső középosztályról beszélgettünk, és ugye azért, ahogy a társadalmi mobilitás lehetővé teszi, hogy életszínvonalat váltson valaki, mi lehet mégis az a kapocs, ami összeköti őt minden réteggel? Mi lehet a közös pont egy gazdag és egy szegény között?
Az Úr Jézus. Batthyány Stratmann László elképesztő gazdag volt. Pontosan az, hogy hiába vagyok gazdag, mégis megpróbálom megőrizni azt, hogy szükség szerint élek. Nem mindenféle extra vágyak szerint. Tehát Batthyány Stratmann László, az orvosról beszélek. Rettenetes gazdag volt, és gyakorlatilag nem élt extravagáns, különös módon. Tehát ez egy döntési kérdés, hogy szükség szerint élek, vagy nem azt jelenti, hogy csak egy kifli, egy pohár víz, és nem tudom, egy darab lyukas cipőm van. Tehát annak az
ország... egészségtelen orvos nem tudja ellátni a munkáját.
Például, igen. És ebbe belefér még az is, hogy elmegy az ember mondjuk síelni télen, vagy elmegy egy nyaralásra. Megadja, a lelkiismeret az megadja ezt a mértéket, hogy a mindennapi életben is nem törekszem mértéktelenségre. És ez így van orvosoknál is. Aki nagyon-nagyon gazdag akar lenni, mert a pénzt szereti, például az nem menjen orvosnak, ez ilyen egyszerű. Én remélem, hogy most ez a hálapénzrendelet, ez jól rendbe teszi ezeket a dolgokat. Ez egy csodálatos nagy rendelkezése a kormánynak.
Számos innováció köthető a nevéhez. Mik a kreativitás és a gondolatgazdagságnak az alappillérei? És ezt összekötném azzal a kérdéssel, és utána lehet külön is megválaszolni őket, hogy egyre többen tanulnak a felsőoktatásban Magyarországon is, és mi kell ahhoz, milyen talaj, hogy az óriási mennyiségű elsajátított tudásanyag az bőtermést hozzon egyszer.
Igen. Az az igazság, hogy egy nagyon gazdag belső világ kell, ezt Frany Tamás agykutatótól tanultam, hogy hiába tudunk mi minden információt felfogni a mérhetetlen sok agykérgi sejtünk és annak kapcsolatai által, ahhoz, hogy azt felidézni tudjuk, és ebből egy kreatív gondolat szülessen, ahhoz a mélyebb agyi struktúrák is szükségesek, ahol sokkal kevesebb jelölőkör, érzelmi jelölőkör áll rendelkezésre. Azt az információt tudjuk raktározni és hirtelen nehéz helyzetbe felidézni, amire rányomtunk egy mikroérzelmi pecsétet. De ezek a pecséteknek hogy legyen egy erős, gazdag érzelmi világunk, ehhez viszont kell ezt erősíteni, effektívvé tenni, gyarapítani. Erre való a művészet, a kultúra és maga a hitvilág. Tehát a mélységes hitvilág, a kapcsolata a Jóistennel, az egy nagyon gazdag belső érzelmi világot, szeretett világot teremt, és bizony akkor kreatív döntéseket tudunk hozni. A kreativitás, az intuíció, az ott a mélyben születik, az nem a felszínen születik, attól, hogy te sok mindent láttál meg, végigrohanva nézed a telefont, meg az internetet, az még nem áll kreativitássá össze. Én megmondom őszintén, annyira sok innovációm nincsen, de mondjuk 3 fontos van, ami nemzetközileg is mondjuk így, hogy jegyzett közlemények szempontjából, kongresszusi díjak, vagy ilyesmi szempontból. Én ezt mind imádság közben kaptam. A Batthyányi, vagy a bangladesi Szétra Ikerpár gyárnak a szétválasztását, 5 olyan idegsebészeti innovatív ötletet kaptam Jézus imába, ami által meg tudtuk csinálni a műtétet. A műtét során a legkritikusabb helyzetbe visszavonultam imádkozni, és akkor is 2 olyan döntést tudtam hozni az Úr Jézus által, aminek következtében nem haltak bele a gyerekek a műtétbe. A műtét utáni posztoperatív szakba szintén hoztunk olyan döntést, ami szintén imádságba született, és amikor nem tudtunk semmit csinálni, és úgy volt, hogy augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján az egyik gyerek biztos, hogy elmegy, akkor viszont letérdeltünk, és kértük Mindszenti Bíboros úr égi közbenjárását a mondjuk így csodára, ami meg is történt, mert a legnagyobb szakmai meglepetésünkre 16-án hajnalra a haldokló gyerek jobban lett. Ez az a hely, amikor a tudománynak vége van, és ott már csak letérdelni tudsz.
Az imádság és a kreativitás között szoros kapcsolatot ír le. A spiritualitás mellett ennek vannak az agyi működéshez kapcsolódó magyarázatai, hogy imádság közben jön egy kreatív gondolat?
Ennek az a magyarázata, ez nagyon jó kérdés, pont már az előbb utaltam rá, az imádság által jutsz le abba a mély, tiszten látó rétegedbe, lelki rétegedbe, ahol az igazsággal, mondjuk így Jézussal, és az igazságok halmazával találkozol. És ez nem csak hitigazság, hanem a mindennapi életed igazsága. Tehát az, hogy egy benned rejlő problémát igaz módon hogy tudjál megoldani, azt ott lent kell keresni. Az imádság arra való, hogy oda levigyél, kiüresedjél, és lekerüljél oda abba a mélységbe, ahol a saját kis szakmád, legyen ez, hogy egy riporter módjára mit kérdezek, legyen ez egy családi probléma, egy párkapcsolati probléma, vagy éppen egy csillagászati űrkutatási, vagy egy orvosi probléma is följöjjön. Tehát egy imádság és maga az ész, a tudomány így harmóniában van, és tud együtt dolgozni. Ez nekem napi tapasztalat. Most is napi tapasztalat. Tegnap előtt is egy olyan mérhetetlen nehéz agydaganat műtétem volt, hogy végig imádkozva tudtam tartani magamat, és nem ijedtem meg az elképesztő nagy vérzésektől, és a beteg köszöni szépen, megvan és lábadozik, és reméljük, hogy gyógyulni fog.
Említette, hogy együtt imádkoztak az orvos csapattal. A szakmai szempontok mellett ez is kitétel volt a csapat összeválogatásánál?
Ez azért, ilyet erőszakolni nem lehet. Aki jön ebbe velünk, vagy jön az emberrel, annak örülünk, de hát persze nem. Hát azért vigyázzunk. Tehát amit mondtam, 3 lábon állt például a Sziámi, de minden ilyen nagy beavatkozás, vagy műtét, vagy ilyen, az így áll. Az egyik a szakmaiság. Hát azt nem lehet vitatni, hát az nagyon fontos. Másik ezek a kreatív ötletek, amik imádságba születtek, és amiről nem beszéltünk, a háttér imádság, az bizony rengeteget számít. A százezreknek a közbenjáró imádsága, ami biztatott és vitt előre minket.
Mit szóltak azok a kollégák, akik elfogadták ezeket a kvázi rituálékat, imádságokat, és azt mondták, hogy ha ő így működik jól, akkor legyen így.
Aha, biztos, hogy így van, de azért ezek nem rituálék, mert én különben ebbe a tekintetbe irigylem a muszlim testvéreinket, ott képzeljétek el, az orvos az öltözőbe leteríti a kis szőnyeget, leborul és imádkozik. Tehát tanúságot tesz a saját magának a jóistenéről. Nekünk nem az a Allah a jóistenünk, ha Szent Háromság egy Istenhöz imádkozunk, de azért nem ilyen látványosan, de a műtét előtt mindig elmondtunk egy mi atyánkot, ez kétségtelen, vagy a későbbi a csontpótlási műtétek előtt is mindig előtte hangosan elmondtunk egy mi atyánkot.
Be tudja egyébként mutatni részletesebben laikusok számára érthetően valamelyik találmányát, hogy lássuk, hogy mi volt előtte, milyen problémára ad választ, és hogy hogyan kattan az ember agya, amikor születik egy ilyen ötlet.
Talán a legjobban bemutatható a napi, nagyon szerettem a sportot, és mindig vágyam volt, hogy ha már nem sikerült élsportolónak lennem, például legyek edző. szegény fiaimat edzettem állandóan teniszre, meg mindenféle sportra, de ott sok mindent megtanultam, így a sportból, és az állt bennem össze, mint egy kreatív ötlet formájában, hogy elképesztő fontos, hogy a egyszemélyes műtétet végző szakmák, így az idegsebészetnek a mikrosebészeti része, az egy ilyen egyszemélyes dolog, mert ott nem több kéz működik, vagy inaktív mondjuk eléggé a asszisztensnek a keze. Ne élőkön gyakoroljunk, ehhez viszont mindennapos, friss, elhunytakon való gyakorlás szükséges. És 17 éve kezdtem ezt, és azt kell, hogy mondjam, ennek lett az eredménye például a sziámi ikreknek a szétválasztása, meg egyéb műtéti sikerek, de ezt a sportból vettem, hogy minden nap edzeni kell. Az eddig teljesen ismert volt az idegsebészetben, de más orvosi szakmákban, manuális szakmában, hogy vannak ilyen workshopok, amelyet vagy konzervált, elhunyt testvéreinken végzünk, de még olyan is van, amit friss halotton. De és közben én rájöttem, de az jó, az elmész oda, kiutazol, mondjuk sokat voltam St. Louisba, ilyen, van egy ilyen híres egyetemi workshop, oda mész, 3 napig ott vagy, a egy társaddal kapsz egy fejet mondjuk, és akkor azon dolgoztok, de az jó, oké, de hát ki hallott már olyan sportolóról, aki mondjuk fél évente 3 napot edz. Minden nap kell. Minden nap. Tehát ez a lényege. Minden nap. És minden nap azóta is ezt csinálom. Ma reggel is így volt. 6-kor reggel bonzterem, 7-ig friss, elhunyton, modellezett így patológiákkal gyakorlás. Tehát az új, az innovatív ebbe az, hogy minden nap. Ez az egy szó. Minden nap. Mert az, hogy vannak ilyen gyakorlatok, az már 500 éve ismert.
Mennyire terjedt el továbbra is, leginkább csak meccseken vesznek?
Rendkívül nehéz elterjeszteni. Egy cikket már sikerült, nem kettő nemzetközi cikket sikerült közölni. Nem szívesen járnak az orvosok a bonzterembe. Mivel találkozol a bonzterembe? Azt, amit nem akarsz, amivel küzdesz, a halállal. Ehhez az kell, hogy el kell hinni a feltámadást. Hogyha te nem hiszel a test feltámadásban, nem csak a lélek halhatatlanságában, akkor te nem fogsz szívesen találkozni minden reggel 6-kor az elhunyt testvérekkel, különösen nem fogsz hozzányúlni a testükhöz és boncolni. De a feltámadás fényében ez nem válik problémává. Tehát én szerintem egy spirituális oka van annak, hogy ezt nem akarja annyira azért az orvosvilág, hogy mindennapi munkáját a halottakkal való találkozással indokolja, mert azt mondja, nem azért orvos.
Vannak azért, akik lekísérik?
Vannak, mindig és mindig a fiatalok közül vannak. Most is van egy nagyon kedves tanítvány, aki nagy erőbedobással csinálja, és nem lehet összehasonlítani a fejlődés gyorsaságát, aki minden nap elvégzi a legnehezebb agyműtéteknek, a legnehezebb részének a manuális munkáját, amivel amúgy meg egyszerűen nem is találkozik az első 5 évben, saját maga maximum nézheti. Hát ez egy olyan dolog, hogy az a teniszező, aki csak nézi a meccseket, attól még nem fog teniszezni. Minimum falazni kell.
Az innovációkról írta, hogy amire lehetőségünk van, az a olcsó bárki számára elérhető, szegényebb országokban is alkalmazható műtéti eljárások feltalálása. Tehát, hogy az olcsó eljárásokat azokat mi tudjuk exportálni a szegényebb országokba, de tudjuk-e a nálunk gazdagabb országokból ide importálni a fejlettebb orvosi megoldásokat?
Azok általában nem... Ja persze, hát óriási szellemi innovációk vannak, gondoljunk csak a CT készülékre, az MR készülékre, azt úgy mindenki ismeri, a mágneses rezonancia vizsgálatot. Hát ez persze, hogy tudjuk, csak azért meg kell venni, most épp a Honvéd Kórház idegsebészetének kellene minimálisan egy 150-180 millió forint, hogy a tönkrement gépeket, amik már megvoltak például 2008-ba, amikor a kórház fölállt, de azóta tönkrementek is újítani kell. Tehát ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Magát, az eljárást, azt könnyű, azt át lehet venni.
Csak a technikát.
Csak a hozzávaló technikával. Ezért mondjuk a Jóisten olyan ötleteket adott nekem, amik ilyen szempontból szinte pénznélkül, tehát olcsóak.
És alkalmazásra is kerülnek ezek?
Hát a korábban a másik az éralagút, illetve a újhegy megtámasztási technika, a mikrosebészeti módszer, azért ott rengeteg visszajelzés van, hogy igen, alkalmazásra kerülnek, persze.
Hová pozícionálható egyébként világszinten a magyar egészségügy?
Szerintem annak ellenére, hogy rengeteg a probléma, meg jajgatás, elég jó pozícionálható Európán, mondjuk ne, ha Afrikával hasonlítsuk azért össze, vagy akár Ázsiával, jó pozícióba vagyunk, és ezzel most, ami a hálapénzzel történt, ezzel morálisan is jó pozícióba juthatunk. A hálapénz morálisan tette tönkre az orvostársadalmat az elmúlt 50 évben. Tönkretette a beteg-orvos kapcsolatokat, tönkretette az orvosok közti interkollegiális kapcsolatokat, tönkretette az orvos-nővér kapcsolatot, és most ennek a kormánynak a döntése alapján lehet, hogy ki kirángatódik, és talpra áll, fölemeli a tekintetét a orvostársadalom.
Az abortuszról mondja, hogy országunk legnagyobb elsőként megoldandó egészségügyi problémája.
Így van.
Miért?
Ez így van, azért, mert pontosan a védekezni tudó legkiszolgáltatottabb emberekkel történik meg, és az emberi élet kezdete már nem filozófiai kérdés, nem teológiai kérdés. Hát ez tudományos tény, hogy a 62 óta, amióta Watson és Crick leírta a DNS spirálist, és az örökítő anyag teljes állománya benne van az első, az zigótába, a megtermékenyített petesejtbe, onnantól indul az emberi személynek az élete még a materialista felfogás alapján. Sem, nem később költözik bele az a képesség, hogy szellemvilágot, vagy intelligenciát. De viszont azért mégis a tanítás, Isten által teremtettek vagyunk, és valóban a fogantatás pillanatában kapjuk meg az emberi személy létünket, ami nem tudni, hogy tervben mióta van Istennek a elképzelésében, de a szabad akaratunk, a szeretetre való képességünk, a megbocsájtásra való képességünk nem az agyba van, tehát nem a testünkhöz kötött, hanem ahhoz a lélekhöz kötött, ami abba benne van, abba az első kis petesejbe. Tehát ez egy ugyanolyan ember, gyermek, magzat, mint amilyenek. Mi vagyunk, itt beszélgetünk, és ezt nem szabad elpusztítani. Hát,
na. Erre egyébként mikor gondolt így először, már az orvosi tanulmányai során is volt egy ilyen irányultsága?
Hogy... Először arról igazán milyen aggól gondoltam bele, amikor még ugye hát másképp gondolkodtam azért, de azért megérintett, és nagyon gondolkoztam, és úgy elfogadtam azokat a problémákat, amik kialakultak, és én is adtam tanácsot abortuszra. Hál' Istennek nem a házasságomban. De végül is aztán akkor is úgy átgondolva nagyon rossz érzés volt. Tehát ez a döbbenetes dolog, hogy orvosként se éled meg ezt a dolgot, hogy ez egy ugyanolyan jogú emberi élet, mint ahogy mi itt ülünk és beszélgetünk. Hát ott van szegény nőgyógyász testvéreink, tehát a Jézus a kereszten azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Ez maximálisan igaz az anyák, szegény édesanyák orvosokra. Egy mentő körülmény viszont van, ami nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos. Az a mentő körülmény van, hogy senki se dobná ki a 10 éves gyerekét családi, párkapcsolati, gazdasági problémák miatt. Egyszerűen arról van szó, hogy nem tudják az emberek, hogy hol kezdődik az emberi élet. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Ez a Jézusnak az egyik utolsó mondata a kereszten. Innen ebből adódik. Nem tudja, hogy mit cselekszik. Szóval erre kell rádöbbenteni a hétköznapi párbeszédbe az embereket. Nem a politika fogja megoldani, mert amikor a politika ebbe bele akar nyúlni, akkor a választást elveszíti. Ezt nem szabad.
Tehát az edukáció.
Az edukáció és a hétköznapi párbeszéd, a kocsmába való beszélgetés, a presszóba való beszélgetés, a családi, baráti társaságokban a bulikon való beszélgetés. Csak így lehet, hogy essenek le a tantuszok hatalmas nagy csörrenéssel, te úristen, hát az a egynapos magzat, hát ugyanolyan emberi személy, mint én vagyok. És az tök mindegy, hogy most tud-e beszélni, vagy járkál, vagy csak milyen formában jön. Nagyon ez a nagy probléma nem csak Magyarországnak, a világnak, a Covid-hoz képest, a Covid elenyésző probléma ehhez képest.
Létezik hívő keresztény tudós szubkultúra egyébként?
Tele van a tudós társadalom mélyen hívő emberekkel. Az más kérdés, hogy mennyire merünk megnyilvánulni, mert a mainstream nem, számára nem konform az, hogy Jézus Krisztus a tudományt is megváltotta. Értitek? Tehát nem csak így a bűnös sökér jött, meg a házasságtörő nőjér, meg a betegekér, hanem a legmagasabb szintű tudomány művelőjéért is jött, hogy például a gők bűnéből kiszakítsa őket, megváltást hozzon neki. Ezt kell elfogadni, és akkor a misztérium előtt le tudunk már térdelni, hogy igen, Uram, erről ezt nem tudjuk megoldani. Ez a soha meg nem ismerhető igazságok közé tartozik, azok a misztériumok, amik a kinyilatkoztatás által ismertünk meg. És akkor vannak a tudomány által megismerhető igazságok. Az egy más dolog.
Az interjú kötetben a Kárpát-medence két spirituális központjának Dévát és Sümeget nevezte meg, talán feltételes módban, de miért?
Nyilván van sok spirituális központ, például Kaposvár, Varga László püspök atya, csak mondjuk ezt a kettőt úgy kiemeltem, mert Böjte Csaba és Barsi Balázs nagyon erős spirituális gondolkodó. Az egyik talán egyszerűbb szinten kommunikál, a másik meg hihetetlen magas szinten, és érdemes hallgatni az ő megnyilvánulásaikat, beszédüket, de több ilyen központ van, nehogy megsértsek valakit. Nem tényleg az utóbbi időben a Varga Laci atyának a egészen szenzációs lelki gyakorlataival foglalkoztam, a szellemi harcról, arról, hogy a sátán hogy alakul, hogy akar, hogy a legnagyobb bravúrja ugye a sátánnak, hogy elhitette magáról, hogy nincs, és betolatta magát a mitológia tárgykörébe, és ezzel még adott esetben egyházi embereket is átver, pedig van, és kifejti a rettenetes romboló munkáját, és le kell fülelni, szembesíteni kell önmagával, meg különben elpusztít minket.
Köszönjük szépen, hogy válaszoltak a kérdéseinkre.
Én is nagyon jó volt, és nagy megtiszteltetés, hogy engem elhívtatok. Köszönöm.
Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, a Reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. Kövessetek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!